Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Otthon a sportban, otthon az üzletben. A műsor támogatója a PVC Magyarország.
Beke Károly, a portfólió elemzője van a telefonnál. Hogy indult a tőzsde? Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok! Érezhető gyengüléssel kezdte a napot a budapesti értéktőzsde, de látva az amerikai részvénypiac tegnap esti teljesítményét, ez nem is meglepő. A tengeren túli indexek 4% körüli gyengüléssel zárták a kereskedést. A Bux Index most nagyjából 1,5%-os mínuszban van néhány perccel a nyitást követően, és a vezető papírok kivétel nélkül visszaeséssel kezdték a napot. Az OTP árfolyama 2%-kal 10.560 forintra esett vissza. A Richter 1,4%-os mínuszban van, most 7.200 forintba kerül. A Magyar Telekom 1,3%-kal 404 forint 50 fillérre gyengült, míg a MOL 1,5%-os mínuszban áll 2.826 forinton, vagyis egyértelműen látszik, hogy negatív a hangulat a részvénypiacon, és nem csak Magyarországon, hanem egész Európában.
Merre jár a forint?
A forint is gyengüléssel kezdte a napot, és a magyar deviza esetében is a tegnapi nap második felében látszott egy éles fordulat a részvénypiaci hangulat romlásával, illetve az általános befektetői hangulat romlásával együtt. A 382 körüli szintek után most már 385 feletti ár a forint az euróval szemben, ez 0,6%-os gyengülést jelent tegnap estéhez képest, így a reggeli órákban ez kifejezetten jelentősnek mondható ez a visszaesés. A dollár most 368 forintba kerül, az angol font pedig 454 forint 40 filléren áll. A devizapiac kapcsán, amit még érdemes kiemelni, szintén a globális fordulat jele volt tegnap az, hogy a dollár 1.05 alá erősödött vissza az euróval szemben, és egyelőre tartja is magát ez alatt a lélektani szint alatt. Ez az, ami a forintra is nyomást gyakorol jelenleg.
Köszönöm szépen, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Korányi Tamás tőzsdei szakértő van a telefonnál. Jó reggelt! A Telekom részvényvásárlási akciója végül milyen tapasztalatokkal zárult?
Jó reggelt a hallgatóknak! Elég vegyes tapasztalatokkal, pontosabban amiről a közgyűlésen, az április 12-i közgyűlésen szó volt, ahol a kis részvényesek meg az intézményi befektetők nagyon erősen bírálták a 60%-os főtulajdonos Deutsche Telekom álláspontját, aki évek óta a visszavásárlásokat erőlteti az osztalék fizetés rovására. Tehát relatíve egyre kisebb a kifizetett osztalék aránya, és egyre nagyobb az az arány, amit visszavásárlásokra költenek. Ez két évvel ezelőtt 5 milliárd forint volt, tavaly 10, idén pedig már 14,6 milliárd forint értékben egy aukciós formában vette vissza a részvényeit a Magyar Telekom. A közkészhányad, tehát a Deutsche Telekomon kívüli befektetők, mert ő ugye nem szokott beadni az aukcióba, közkészhányadnak majdnem egy tizedét visszavette, 34 millió részvényt, és 426 forint volt az átlagár, ami hát egy olyan 15 forinttal jobb volt, mint az előző napi, de azért ez inkább csak a nagy részvényesek játéka. A kisebb és közepes befektetők, azok ennek különösebben nem örültek, és hát meglátjuk, hogy jövőre is ezt erőlteti-e. Ez azzal jár, hogy a nagy tulajdonos, aki nem ad el, tulajdoni aránya relatíve egyre nagyobb lesz, és ezzel az összes részvényes pénzén tudja növelni a saját tulajdoni arányát, anélkül, hogy neki ez egy fillérjébe is kerülne.
Budapesti értéktőzsde közgyűlésén miről döntöttek?
Egy jó évet zárt 2021-ben a tőzsde, ami azon is látszik, hogy ötszörösére nőtt a adózott eredmény, 586 millió forintot ért el. 1 milliárdos EBITDA-ja van, úgyhogy a Kellertől nem is kapott osztalékot, pedig korábbi években szokott az elszámolóháztól is, de most az elszámolóháznak a megnövekedett forgalom miatt több pénzre volt szüksége, forgótőkére, ezért ő nem adott osztalékot, tehát ez a nyereség csak a BÉT alaptevékenységéből, a forgalomból, meg az információszolgáltatásból származott, és ennek az ömét 93 forint per részvényt osztalékként ki is hoztanak. Ennek a túlnyomó részét, majdnem 90%-át persze a jegybank kapja meg, de az igazán érdekes hír az volt, hogy még korábban úgy volt, hogy 2022 első felében tőzsdére mehet a budapesti értéktőzsde. Hát látszott már a ukrán háború kitörése óta, hogy azért nem olyan a tőzsdei hangulat a világon, hogy most kellene egy nagy kibocsátást csinálni, de most hivatalosan is bejelentették a közgyűlésen, hogy egy évvel elhalasztják a bét tőzsdei bevezetését. Meglátjuk jövőre, milyen lesz a hangulat.
Amikor egy nemzeti tőzsde tőzsdére megy, akkor az melyik tőzsdére megy?
A bétre természetesen, tehát ahogy a külföldi tőzsdék is, mint társaságok a saját platformjukon jegyzik magukat. Itt is a budapesti értéktőzsde részvényeivel majd, ha megvalósul, a béten lehet kereskedni. Ez is egy pénzügyi vállalkozás, ami ráadásul viszonylag kiszámítható, tehát a forgalom alapján kiszámítható a jövedelme, nem túl bonyolult és stabil osztalék fizető. Hitet tettek most is amellett, hogy a nyereség zömét osztalékként kifizetik a következő években. Tehát tulajdonképpen pénzügyi befektetésnek egészen jónak tűnik, attól függ, hogy az az osztalék, amit a részvény ígér, és az az ár, amit a részvényért kérnek, az hogy aránylik egymáshoz.
Gyors jelentett a Rába. Örülnek a részvényesek?
Nem, azok már egy ideje nem örülnek, mert már két hete közzétette a Rába, hogy elég rossz lesz a gyors jelentése, de hogy ennyire rossz, azt azért nem gondolták. A tavalyi első negyedében még egy 360 milliós nyereséget ért el a Rába, ahhoz képest az árbevétel az egyhatodával nőtt, ez teljes egészében egyébként a forint árfolyam változásából fakad, hiszen a Rába túlnyomó részt exportál, de sajnos a költségei ennél még sokkal nagyobb mértékben nőttek. Az energia költsége a tavalyi első negyedévhez képest több mint meg háromszorozódott. A nyersanyag, ugye ő acélból csinál járműveket, az acélár egy év alatt 50%-kal nőtt, és még a munkabér, győrött ez különösen érzékelhető a munkaerőhiány, még a munkabérek is 12%-kal nőttek. Ehhez képest hiába nőtt a várbevétel, de ezt nem tudta áthárítani a vevőire, azért annyira ő nem nagy szereplő, és ezért az EBITDA-ja, tehát a amortizáció előtti tényleges üzemi eredménye, az tavaly még majdnem 1 milliárd forint volt, mostanra ez az ötödére esett, hatodára esett, és az adózott eredmény, mivel közben még a hitelfelvételei is megugrottak, és megduplázódott a hitelállománya, az adózott eredménye az mínusz 570 millió forint volt a tavalyi 360 milliós nyereség helyett. Ez azért egy majd 1 milliárdos pozícióromlás egy év alatt, hát ennek alig ha örülnek a befektetők.
Köszönöm szépen, Korányi G. Tamás tőzsdei szakértőt hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Otthon a sportban, otthon az üzletben. A műsor támogatója a PVC Magyarország.
Ez itt az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz még arról, hogy mit gondol az euró bevezetéséről a leendő gazdaságfejlesztési miniszter Nagy Márton. Foglalkozunk majd az árfolyamokkal is, kapcsoljuk újra szakértőnket.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Növelni kell a magyar tulajdon arányát a stratégiai ágazatokban, vagyis több más mellett az építőipari alapanyaggyártásban, a biztosítási szektorban és a kiskereskedelemben, mondta az Országgyűlés Gazdasági Bizottságában a gazdaságfejlesztési miniszteri poszt várományosa. Nagy Mártont a bizottság 10 igen és 4 nem szavazat mellett alkalmasnak találta a pozíció betöltésére. Sipos Ildikó összefoglalója.
Önálló és önellátó gazdaságot kell kialakítani a következő években, és folytatni kell a fenntartható felzárkózás politikáját, mondta a bizottsági meghallgatáson Nagy Márton.
Föl kell ismerni azt, hogy hogyan tudunk úgy felzárkózni a lehető leggyorsabban, hogy ezt fenntartható módon tudjuk megtenni, és ebben egy önálló és önellátó gazdaságra kell támaszkodni.
A gazdaságfejlesztési miniszter jelölt kiemelte, 4 pillére van az önálló gazdaságpolitikának. Ez az önálló monetáris, fiskális, kereskedelmi és adópolitika. Kitért arra, hogy a Covid és az orosz-ukrán háború miatt viharos évtizedbe léptünk, egekbe van az energia és a gabona ára, csökkenteni kell a függőségünket, és növelni kell a stratégiai ágazatokban a magyar tulajdonképpen tulajdon részarányát.
19-től jött be az a kérdés, hogy profitegyenleg, mi van a magyar gazdaság profitegyenlegével, a kifektetés, a többségi hazai tulajdon stratégiai ágazatokba való visszaszerzése. Maga a Covid-válság és a szomszédokban zajló háború az, ami fölértékelte a biztonságot és az önnel látó gazdaságnak a kérdéskörét.
Ilyen stratégiai ágazat az építő alapanyagipar, az élelmiszer kiskereskedelem, a biztosítási, a távközlési és a telekommunikáció szektor fejtette ki. Nagy Márton azt mondta, 2010-ben az akkori Orbán kormány egyik legfontosabb feladata volt az egyensúlyi mutatók helyreállítása. A válság kibillentette ebből az állapotból a gazdaságot, de a kormány idén teljesíti a 4,9, jövőre pedig a 3,5%-os GDP arányos hiánycélt. A miniszterjelölt azt is közölte, folytatni kell a családpolitikát és a vidék felzárkóztatását. El kell vinni a nagyvállalatokat a kevésbé fejlett régiókba, mert hatékonyságuk kétszerese a hazai KKV-knak. Nagy Márton az önálló és szuverén gazdaságpolitika fontosságát említve szólt az euró bevezetésének lehetséges idejéről is. Mint mondta, ezt vállaltuk, de nincs rá céldátum.
Az euró kérdésköre az mit is jelent számunkra? Kell-e feladni a gazdaságpolitika függetlenségét vagy nem? Véleményem szerint nem, tehát az euró az egy nem kérdés, rövid távon, középtávon se. Hosszú távon meg ki tudja.
Annak ugyanakkor álláspontja szerint nincs értelme, hogy az ország jelenlegi fejlettségi szintjén bevezessük az eurót. Ha viszont sikerül megőrizni az ország 3-3,5%-os növekedési töbletét az unióhoz képest, akkor a mostani 76%-os fejlettségi szintről 2030-ra 90-100%-os fejlettségi szintre juthat el Magyarország, összegezte.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
'Nyomás alatt vannak a szakszervezetek és a munkáltatók a gyorsuló infláció miatt. Kalapos Mihály mondja a részleteket.
A Liga szakszervezetek tagszervezetei évek óta olyan bérmegállapodásokat kötnek, amelyek biztosítják az évközbeni felülvizsgálat lehetőségét, mondta az Inforádiónak Mészáros Merinda.
Aki ilyen megállapodással rendelkezik, az természetesen ennek megfelelően kezdeményezte, vagy kezdeményezni fogja az egyeztetéseket. Akinek a megállapodása nem tartalmazza ezt a kitételt, az ő esetükben is azt tudom mondani, hogy szinte minden érintett szervezet kezdeményezte már a munkáltatónál az egyeztetést, annak érdekében, hogy a végrehajtott bérfejlesztéseken túl azt meghaladóan is további kompenzációkra kerülhessen sor az év közepén, vagy adott esetben akár az év végén is.
Ez jelenthet alapbéremelést, egy vagy több részletben kifizetett kompenzációs összeget, vagy a béren kívüli juttatások további emelését, tette hozzá a Liga szakszervezetek elnöke.
Ahol egy számjegyű 10% alatti bérfejlesztésre került sor az év során, ott mindenféleképpen szükséges egy korrekció. A 10% fölötti emelések esetében is, hiszen nem látjuk még jelenleg az éves átlagos infláció alakulását, az azonban egyértelműen elmondható, hogy a munkavállalók nem ezt az átlagos inflációs mértéket észlelik a mindennapok során, az alapvető élelmiszerek és az alapvető szolgáltatások ára ezt jelentősen akár 100-150%-os mértékben meghaladóan is emelkedett.
A munkaerőpiac még mindig keresleti piac. Erről már Perlusz László beszélt az Inforádiónak.
Nagyon erősen munkaerőhiányosak azok az ágazatok, ahol van még potenciál a növekedésre, illetve a termelés fenntartására. Az első negyedév az jó sikerült GDP szempontból. Májustól azért várható, hogy jelentősen lassulni fog a gazdasági növekedés, de még mindig keresleti a piac. Hogyha ez így van, akkor a piac kikényszerítheti, hogy azoknál a vállalkozásoknál, akik a termelést vagy a szolgáltatást fent tudják tartani, ott esetleg tekintettel erre a rendkívül magas inflációra, amely nagyon lassan fog csak csökkenni, valószínűleg csak a második fél évben fog csökkenni, további béremelésre legyen szükség.
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára elmondta, hogy az energiaára 80%-kal nőtt, a gázé pedig a négyszeresére, ötszörösére, de nőtt az alapanyagok ára is.
Tehát olyan sok hatások érték a vállalkozásokat, amely egyébként csak növekedni fog még ebben az évben, hogy nagyon óvatosan kell bánni ezekkel a béremelésekkel. Azok a vállalkozások, ahol mérsékeltebbek voltak a béremelések, azok arra kényszerülhetnek, hogy béremelés legyen.
Mészáros Melinda, a Liga szakszervezetek elnöke hozzátette még, hogy a munkavállalók egyharmadánál semmilyen mértékű bérfejlesztés nem történt 2022-ben.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A 2020-as évben produkáltnál alacsonyabb lehet idén a kínai gazdaság növekedése. A koronavírussal szembeni úgynevezett zero covid tolerancia már nem elsősorban Kínán, hanem a globális gazdaságon üthet nagyobb sebet, mondta a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Külügyi és Külgazdasági Intézet munkatársa. Salád Gergely hozzátette, hogy őszig a kínai pártkongresszusig nem is várható változás ebben a zero covid politikában. A riporter Sipos Ildikó.
A következmények attól is függenek, hogy sikeres lesz-e a zero covid politika, és nem terjed-e át más városokra a vírus, mert hogyha az épp átlevő részében további városokat is le kell zárni, akkor a kínai gazdaság az természetesen nagyon negatívan fogja megélni. Az már szinte biztosnak tűnik, hogy az 5,5%-os GDP növekedést az évre nem fogják teljesíteni. Most már olyan 4% körülre teszik a szakértők a várható növekedést, de ez tovább csökkenhet, hogyha a vírus tovább terjed.
Miként hathat ez a globális gazdaságra?
A járvány, illetve az annak a megfékezésére bevezetett korlátozások rengeteg problémát okoznak az ellátási láncokban. Shanghai, ami egyébként a kínai GDP 3,5%-át adja, ami önmagában is egy óriási kiesés, a világ legnagyobb kikötője, itt megy keresztül Kína exportjának a legnagyobb része is, és hát ez a kikötő, ez ugye az elmúlt másfél-két hónapban alig működött, ott állnak feltorlódva a hajók, ezzel természetesen óriási problémákat okozva a világ összes területén az ellátási láncokban, Európában is, hát például az európai zöld energia, beruházások, gépgyártás, egyebek, azok kínai alapanyagokból dolgoznak, titkebb témák, amiknek szinte kizárólagos exportálója Kína, nem jutnak el az európai iparhoz.
Mit lehet általánosságban elmondani, hogyha a kínai GDP a várt, ahogy ön által is említett, 5,5% helyett idén csak 4%-ban bővül, akkor ez a globális gazdaságban mennyire érezteti a hatását? A globális GDP-t milyen mértékben veti vissza?
Miután a világgazdaság legfontosabb motorja az elmúlt évtizedekben Kína volt, ezért bármennyi 10%-nyi módosulás a kínai GDP növekedésben, az természetesen a globális növekedést is befolyásolja, de itt az igazi problémát nem a kínai növekedésnek a visszaesése fogja okozni, hanem a termelési ellátási láncoknak a teljes megbojdulása.
Lehet azt mondani, hogy 2020 után, 2022-ben ez a válasz a COVID újbóli megjelenésére tulajdonképpen a második ütést adja a világnak?
A kínai adatok közül sok az rosszabb, mint a 2020 első negyedéves adat volt. Ugyanakkor azt azért látni kell, hogy a kínai gazdaság az nagyon rugalmas tud lenni, tehát 2020-ban is volt az év elején egy hatalmas visszaesés, viszont utána úgy tűnik, hogy elkezdték behozni a lemaradásukat, és túlóráztak, és túltermeltek a vállalatuk, úgyhogy év végére sikerült feltornázniuk pozitívba a GDP növekedést. Azért, hogyha nem lesznek további lezárások, amit persze nem lehet kizárni, akkor az feltételezhető, hogy a kínai gazdaság azért magához fog térni, és megint le fogja dolgozni a hátrányát. Viszont a világgazdasági hatások azok azért a kínai növekedéstől függetlenül is komoly gondokat fognak okozni.
Változhat-e a kínai állam hozzáállása? Mi az, ami arra késztetheti Kínát, hogy a zéró tolerancia elvét föladja?
A problémát az jelenti, hogy ősszel pártkongresszus van, Kínában a legnagyobb politikai csatáknak, hatalmi harcoknak az időszaka, és ilyenkor mindenki fél bármilyen hirtelen változtatástól, bármilyen markáns megnyilatkozástól, hiszen az életébe vagy a politikai karrierjébe kerülhet egy rossz mozdulat is, vagy egy rossz döntés is. És valószínűleg ez az oka annak, hogy még mindig ragaszkodik a vezetés a zero covid politikához. Egész egyszerűen fontos politikai esemény előtt nem mondhatja azt a vezetés, hogy hát tulajdonképpen az elmúlt két évben nem azt csináltuk, amit csinálni kellett volna, és akkor most visszavonjuk ezt az egészet. De valószínűleg őszig ki fog tartani a zero covid politikát.
Salád Gergelyt, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Külügyi és Külgazdasági Intézet munkatársát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Újra itt van a telefonnál Beke Károly, a portfólió elemzője. Mi újság a tőzsdén? Jó reggelt!
Jó reggelt, üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat. Részvénybefektetőként továbbra sem jó érzés ránézni a mai számokra a budapesti értéktőzsdén. Szűk fél óra után több mint 2%-os, egészen pontosan 2,3%-os gyengülésben van a Bux Index, és a vezető papírok is tetemes veszteséget mutatnak. Az OTP árfolyama 3%-kal 10.450 forintra esett vissza. A Richter 0,9%-os mínuszban van most 7.235 forinton. A Magyar Telekom szintén 0,85%-kal 406 forint 50 fillérre esett vissza, míg a MOL 2,9%-os mínuszban van, 2.788 forintba kerül jelenleg.
Forint merre jár?
A forint továbbra is gyengülésben van, bár az elmúlt percekben inkább egy kis megnyugvás látszik a piacon. Most 384 forint 60 fillért kell adni egy euróért, ez 0,4%-kal magasabb a tegnap esti szintnél. A dollár 367 forint 20 fillérbe, az angol font pedig 453 forint 50 fillérbe kerül jelenleg.
Köszönöm szépen, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Otthon a sportban, otthon az üzletben. A műsort támogatta a PwC Magyarország.